A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A nap vendége ma este itt a Trend FM-en Pataki Tünde, az Invitek stratégiai ügyfelek értékesítési vezetője. Szervusz, jó estét!
Szervusz, jó estét kívánok!
És Váci Dániel, a 4iG IT biztonsági tanácsadói csoportjának vezetője. Szervusz, jó estét!
Szervusz, jó estét, üdvözlöm a hallgatókat!
Itt megbeszéltük, hogy tegeződünk ma, a vendégeknek sokkal kényelmesebb, azt mondták, jobban érzik magukat, és a következő percekben nagyon fontos mondhatni, hogy húsba vágó témáról lesz szó. Ha le akarom egyszerűsíteni, IT biztonságról, de hát ennél komolyabb a dolog, már csak azért is, mert hogy egy európai direktíva, az úgynevezett NIS 2 kibervédelmi előírásról lesz szó, illetve annak bevezetéséről. És azt gondolom, hogy az IT biztonság az mindenki számára fontos, már egy magánembernek is, egy cég számára aztán talán még fontosabb, és hát egy IT cégnél pedig a kibervédelem, azt gondolom az ember, hogy az egyik elsőrendű probléma, vagy elsőrendű feladat, amire odafigyelnek. Jól gondolom én ezt?
Jól, bár általában ezért a Schuster cipője mindig lyukas, de igen, mindenképpen ott szokott lenni a top prioritások között. A nap végén, hogy erre végül kerül-e büdzsé, vagy erre tényleg költenek, az azért nem mindig ugyanaz, mint a szándék.
Na most akkor jó belecsaptunk, de ez egy érdekes téma. Egyébként az egy komoly meló meggyőzni a menedzsmentet arról, hogy erre kell áldozni, mert a végén ez sokszorosan megtérül.
Hát ezt azt hiszem a szóló biztonsági vezetők és a biztonsági csapatok alá tudják támasztani. Ez egy komoly meló. Nagyon sokszor ez csak egy költségként értelmezik a szervezetek, de hát a nap végén ez most így 2024-ben egy nagyon-nagyon fontos dolog, és erre muszáj költeni, mert hogyha jól költenek, akkor előnyt is tudnak ebből faragni.
Mert egyébként, hogyha, és egyébként ez mindkettőtöknek szól ez a kérdés, most ez a nem túl nyugalmas környezet, ugye szomszédban háború, a szokásos, hogy mondjam, gócpontokon is igencsak forró a levegő, illetve hát folyik egy háború Izrael és Palesztina határán is, és hát ott aktivizálták magukat Afrikában a különböző szervezetek is. Szóval, hogy egy ilyen hangulatban egyébként az IT biztonságra azért könnyebb pénzt kérni, tehát azt mondani, hogy látjátok, hogy mindenhol bizonytalanság van, hát azok az IT rendszerek, amikkel dolgozunk, azok a legkönnyebben sebezhetőek, messziről sebezhetőek.
Én úgy gondolom, legalábbis az ügyfeleinknél azt látjuk, hogy mivel szerencsére a háború az távol van tőlünk, tehát azzal oda menni, hogy figyelj, háború van, és a kibervédelem, meg hogy akkor erősebben kell mondjuk odafigyelni az adatokra, ez nem hagyja meg annyira a cégvezetőket.
Én nem is arra voltam kíváncsi, hanem, hogy ez beletartozik az rendszerbe, hanem ugye a hangulat miatt esetleg.
A hangulat miatt. Hát az összes ilyen ENISA például, aki az Európai Uniónak egy ilyen kiemelt kiber szabályozója. Ő például sokszor bemutatja, és hónapról hónapra mutatja, hogy milyen támadások vannak, és látszik például az Európába is, Oroszország, Ukrajna fele, hogy például ahol háború van, vagy akik a háború tagjai, vagy szállítanak valami eszközöket, azokat az országokat jobban támadják. Hogyha itt például a háborúról beszélgetünk, és akkor kiemelném ezt a statisztikát, a legjobban támadott országok, például Oroszország, Németország és Ukrajna. Tehát ez a top három ország, aki a legjobban támadva van, és természetesen akik kölcsönhatásban vannak velük.
És akkor az érződik is a döntéshozókon, hogy talán egy picit fontosabbnak tartják, vagy ezzel együtt nem? Mert távol van, ahogy itt elhangzott, hogy ó, az messze van, mi az a néhány ezer kilométer?
Ez attól függ, hogy milyen szektorban van szerintem az adott szervezet. Én azt tapasztalom, hogy érződik bizonyos esetekben, amikor valamilyen kritikus infrastruktúrához közeli az adott szervezet, vagy konkrétan az, hogyha olyan területen van, ahol eddig ez kevésbé volt bármilyen módon is így képben, akkor ott megvan az a passzivitás, amiről az előbb beszéltünk, hogy nem kell kifejezetten erre költeni, majd akkor, hogyha megtörtént az első eset. És hát itt azért sok olyan anekdóta van, ahol megtörtént az első eset, mondták, hogy majd ezzel foglalkozunk, majd megtörtént a második eset is, majd mondták, hogy és akkor harmadjára, negyedjére sokszor az az igazi indikátor.
Például beszélt itt a kiemelt szektorokról, és például szintén az Enisa riportjából láttam én, hogy a kiemelt szektorokba tartozik például az állami szektor, az egészségügy, a közmű, az energetika, tehát százalékosan, hogyha megnézzük, hogy melyik vállalatokat támadják, tehát ezek, akik kiemelt szektorokat képeznek a támadásokra vonatkozóan.
Na és akkor ehhez képest itt van ez a NIS 2 szabályozás, amiről érdemes lenne beszélni egyáltalán, hogy mi is ez a NIS 2, illetve hogy ez már tulajdonképpen működik, vagy most kell bevezetni?
Működik, gyakorlatilag igen. Az más kérdés, hogy minden ország egy kicsit másként, minden európai ország másként fogja implementálni a jogrendjébe. Magyarország ebben eléggé élen jár ezzel kapcsolatban. A magyar jogrendben már megvannak a vonatkozó törvények, legalábbis egy része, amelyik nincs, azt majd még, ha minden igaz, akkor frissítik a megfelelő hatóságok. Ez arról szól ez a rendelet, hogy azokról a kritikus szektorokról, amiről korábban beszéltünk, illetve hát az egy kicsit kibővítve, az Európai Unió azt mondta, hogy ezzel foglalkozni kell, ott meg kell lenni egy alap kiberbiztonsági szintnek, és ezt el kell érni valamilyen módon.
Tehát akkor ez nem is olyan, mint a GDPR, mert itt nem mások jogairól, biztonságáról van szó, hanem a sajátunkról. Most egy kicsit le akarom ezt egyszerűsíteni.
Igen, ez gyakorlatilag az adott szervezetnek kell egy érettségi szintet elérni, és én azt gondolom, hogy 2024-ben egy alapvető biztonsági szintet határoztak meg az EU-ban, és ehhez a magyar jogalkotó pedig hozzáigazította azokat a szabályokat, amik pedig Magyarországon érdemes beilleszteni.
Ezek javaslatok, vagy ezek kötelező érvényű elvárások?
Hát az EU kvázi javaslatokat fogalmazott meg, Magyarországon ez már törvény.
És akkor innentől kezdve, akinek nem felel meg, az törvényszeg?
Hát, végül is.
Hát igen, meg bünti is jár, érte, de.
Igen, igen. Gyakorlatilag ugye még folyamatosan készülnek azok a részletszabályozások, végrehajtási rendeletek, amik a teljes egészét fogják ennek adni, de most az elmúlt hetekben már láthattuk a legfontosabb pilléreket, és igen, azok, akik nem tartják be a határidőket, azok különböző szankciókkal találhatják szembe magukat.
Na most ez azért érdekes, mert hát nem véletlenül kezdtem én ezzel a körítéssel, hogy itt ez a biztonság mennyire van, hogy mondjam, asztalon a különböző cégeknél. Ugye a GDPR-nál azért azt lehetett látni, hogy mindenki megpróbálta megúszni, vagy hát persze mindenki megpróbál megfelelni a törvénynek természetesen, de leginkább ugye ez a, hát nem tudom, ide rángathatom ezt a kifejezést, mint a greenwashing, ugye, hogy zöldek vagyunk mi, csak közben az olajat itt teresztjük le a kert végébe, mert úgy olcsóbb. Szóval, hogy lehet, hogy ez nem pont így történt, de hogy itt is, hogy mondjam, érezhető egy ilyen hozzáállás, vagy azért ezt azért átment, hogy itt most a saját érdekéről van szó a különböző cégeknek.
Sok céggel állunk kapcsolatban, és mi azt látjuk, hogy nagyon változó a piac. Én úgy szemléltetném, mint egy ilyen az iskolába egy osztály, hogy vannak a stréber tanulók, tehát akik előjárnak, és már ismerik ezeket a direktívákat, ahogy a Dani is mondta. Vannak a tanulók, akik még nem tudnak teljes mértékben mondjuk eligazodni, és akkor kérdeznek tőlünk, és akkor mi, mint szakértők ebben segítünk. Illetve vannak a tagadók, akik azt mondják, hogy rájuk nem vonatkozik.
Mert hogy nincsenek interneten, nem kapcsolódnak a számítógépeik az internetre, vagy miért?
Nem, azért, mert ahogy a Dani is mondta, tehát itt vannak paraméterek, de szerintem ő jobban összetudja ezeket foglalni.
Ezekről beszélünk, igen.
És nem tartoznak ezek a tagadók ezekbe a paraméterekbe, de ugyanakkor beszállítói a nagy cégeknek, és ők úgy gondolják, hogy sok esetben ez nem vonatkozik rájuk. De először szerintem a paraméterekről beszélünk, a cégekről, és akkor utána majd én is a beszállítóról jobban tudok.
Viszont, ha még lépünk egyet még hátra, azért egy kicsit bővebben arról, hogy akkor kiket is érint ez leginkább?
Ez ugye alapvetően szervezetekre szól ez a szabályozás. Korábban volt már egy, ugye most a NIS 2 van terítéken, volt egy NIS 1, ami így az állami és önkormányzati szerveknek a védelmét biztosított hivatni, illetve kritikus infrastruktúráknak. Ez pedig most egy kibővített kör. Biztos, hogy nem fogom tudni fejből az összeset, de az energetikai ipar, a gyártás, az egészségügy,
tehát mindenki,
vegyipar,
aki kapcsolódik a kritikus infrastruktúrához, meg a kormányzathoz, az mindenképpen benne van.
Igen, illetve hát akik az életünk szempontjából meghatározóak, így a digitális szolgáltatók is, tehát hogy nyilván azokra szeretne az EU is fókuszálni, így Magyarország is, ami az állampolgároknak az életére nagy ráhatással van, és ez az, ami miatt meghatározta ezeket a szektorokat. Ha valaki jobban meg szeretné ismerni, hogy mik ezek, a 2023-as törvénynek a végén, ez az úgynevezett kibertantévé, ennek a végén található egy szép táblázat, ahol le van listázva, hogy ki tartozik bele és ki nem, úgyhogy ha valaki esetleg még nem hallott erről, és úgy ítéli meg, hogy fontos ágazatban tevékenykedik, akkor javaslom, hogy keresse fel ezt.
Hát egyébként Pataki Tünde ugye jelezte, hogy tulajdonképpen akkor bárki beletartozik, nem? Mert hogy ha valami módon kapcsolódunk.
Így van, tehát hogy vannak a kiemelt ágazatok, amit mondott a Dani is, és illetve a beszállítói. Ez azért fontos így értelmezni, hogy az EU az miért így szabta meg, tehát ebbe a körbe. Egy magyar példával élnék, és mondjuk cégnevet nem mondanék, tehát egy gyártószektorban Magyarországon dolgozó ügyfelünk volt, aki nagyon szépen például levédte a teljes rendszerét, és mégis egy nagyon kis beszállító, aki össze volt kötve az SAP rendszerével, azon keresztül jutott be, és ott történt meg az adatszivárgás. Tehát maga az Európai Unió azért határozza meg, hogy a beszállítókra is vonatkozik valamilyen szinten ez az egész, mert hiába csináljuk meg a felméréseket, az auditokat egy adott cégnél, hogyha a beszállítót nem vizsgálja felül az audit.
Hadd egészítsem ki, hogy igen, ez azért nagyon fontos, mert egyrészt ugye a magyar jogalkotó az úgynevezett érintett szervezeteket, tehát érintett szervezetnek hívjuk azokat, akire ez a törvény elsősorban vonatkozik, és az a mondás, hogy az érintett szervezet lesz felelős azért, hogy a beszállítóit számon kérje. Tehát ilyen szempontból, még hogyha nem is tartozik ebbe az általam említett listába, attól függetlenül, amit itt beszéltünk, ha az érintett szervezet lesz az, aki ezt meghatározza, és segíti a hatóságot abban, hogy bővüljön ez a kör.
Tehát akkor tulajdonképpen el lehet mondani, hogy az igazán érintettek azért már felfogták ezt, hogy ez miért fontos. Úgy tűnik.
Azért nincsenek illúzióim, úgyhogy nem gondolom, hogy mindenki. Az biztos, hogy széles körben ezzel már foglalkoznak szervezetek, meg amiről beszéltünk is, hogy biztosan vannak olyanok, akik így próbálnak bujkálni. Akikre eddig vonatkozott, ők nem hiszem, hogy tudnak, tehát a NIS, ami korábban volt. Most pedig a hatóságok azért eléggé felhívják a figyelmet, önazonosításról van szó, tehát nem a hatóságok fogják megkeresni a szervezeteket, hanem magának az adott szervezetnek kell bejelentkeznie az adott hatóságnál, ez az STFH, az a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, és hogyha ezt június végéig nem teszik meg, akkor pedig már büntetéssel kezdődik az ő felkészülési idejük.
Ez azért izgalmas még mindig számomra, hogy ezzel menekülnek sokan. Mert hogy ez a sztori, amit, vagy hát nem is sztori, történet, vagy példa, amit Pataki Tünde itt megosztott velünk, az elég, hogy mondjam, fájó. Hiszen mondjuk egy ilyen rendszer, egy ilyen nagy vállalatirányítási rendszer, mint például az SAP, az ugye nagyban megkönnyíti a működést, az adatok kinyerését, mindenben jó. Én most nem akarom ezt felsorolni, minden hallgatók jobban tudja, hogy mire jó az SAP például, mint én, de hogy ezt mindenki használja, de pont ez a könnyebbség, hogy minden adathoz hozzá lehet férni, ha ezen van egy kis kapu, akkor ezeket az adatokat ilyen tempóban le is lehet onnan nyúlni, nem? Vagy ezt én rosszul látom?
De igen, igazad van. Tehát én egy kicsit onnan közelíteném meg ezt az egészet, hogy a kisebb cégek nem tudatosan készültek idáig az IT biztonságra, és azt kell kiemelni, ahogy a Dani is mondta, hogy a tudatosság az előtérbe kerül, tehát gondolkozásba is. A nagy cégeknek, nagy vállalatoknak van erre staffja, tehát van egy csapat, csapata, tehát aki ezen dolgozik, van egy vezetője, egy CISO nevezetű valaki, aki összefogja ezt az egész IT biztonságot. A kisebb cégeknél ez nincsen meg, és nem azt állítottam, hogy bujkálnak, hanem az, hogy szerintem nem rendelkeznek el kellő adatmennyiséggel, hogy ez rájuk vonatkozik. És én mondjuk például nem tudtam azt, amit a Dani most itt elmondott, és ez újdonság számomra, hogy a nagyvállalat fog felelni a beszállítóiért is, tehát az biztos, hogy nagy segítség lenne a kis és középvállalkozásoknak, hogyha például a nagyvállalatok küldenének értesítést, hogy figyeljetek, én a NIS 2 alá tartozok, tehát te is, mint beszállító, oda fogsz tartozni, tehát meg kell feleljél egy adott direktívának.
Szerintem ezen a ponton érdemes, ha már itt nagyságrendekről beszélünk, egy kicsit még tovább szűkíteni az érintett szervezeteknek a körét. Tehát ugye van egyszer egy olyan besorolás, hogy ki milyen szektorban van. Ezen kívül meg még talán kettő paramétert érdemes végig gondolni. Az egyik az az 50 fő, tehát hogy az adott szervezet az 50 főt meghaladó munkavállalóval rendelkezik, illetve hogy 1 millió eurót meghaladó éves bevétele van. Tehát aki ennél kisebb, az valószínűleg nem érintett szervezet, bár vannak erre kivételek. Szerintem akik kivételek, ők ezt tudják már jól, de hogy alapvetően ez a nagyságrend az, amikortól érdemes úgy felkapnia valakinek a figyelmét.
Na most egyébként ez azért is fontos kérdés, mert én azt gondolnám, hogy akkor ezek szerint, ha valaki arról álmodozik, hogy előbb-utóbb bekerül abba a körbe, akik beszállítanak nagy nemzetközi vállalatoknak, akkor annak erre fel kell készülni már jó előre, mert például ez egy olyan pont lehet, ahol ki rostálódhatnak egy versenyben.
Nekem meggyőződésem, hogy mikor letelnek a határidők, és úgymond a vállalatoknak meg lesz ez a NIS 2 pecsétje, akkor a tendereken is úgy lehet majd indulni cégeknek, hogy ez meg kell, hogy feleljen ennek, és sőt, ez az auditon át kell, hogy essen.
Igen, egyetértek, tehát hogy mi is azt gondolom, hogy ebben próbáljuk segíteni az ügyfeleinket, hogy azon kívül, hogy most van egy ilyen EU-s indikátor, ez azért segíthet így üzleti előnyé kovácsolni ezt, tehát azon kívül, hogy meg kell felelni, akkor már feleljünk meg, de akkor ezt próbáljuk meg úgy alakítani, hogy kedves cég, ahova én szeretnék beszállítani, én nekem ezek és ezek vannak, tehát én tettem azért, hogy egy magasabb színvonalú szolgáltatást tudjak neked adni, hogy a te adataid biztonságban legyenek, hogy ne legyek zsarolható bármilyen módon. Úgyhogy igen, alapvetően ezek egy idő után szerintem meg fognak érkezni. Illetve vannak más EU-s direktívák vagy javaslatok, de most ezt ne keverjük ide bele, azért szerencsére szabályozó oldalról elég aktív az elmúlt időszak ezen a téren.
Azt mondod, hogy szerencsére? Tehát te, mint szakember úgy látod, hogy ezekre nagyon is szükség van?
Igen, én egyértelműen azt látom, pont a Tünde által mesélt példa, hát ilyenből azért ezeret tudnánk hozni szerintem.
És ez a szolgáltatóknak is könnyíti a dolgát, hogyha a különböző szereplők fel vannak készülve erre.
Igen, igen, illetve talán azért az is érdekes, hogy itt nem az a cél egyik oldalon se, hogy olyan bődületes mennyiségű plusz erőforrást kelljen ebbe beletenni, ne legyenek illúziók, kell, tehát hogy kell beletenni, de hogy alapvetően ugye kockázatarányos védelemről kell gondoskodni, tehát ez azt jelenti, hogy el kell jutni majd oda, hogy meglássuk, hogy az adott cégnek az üzleti érdekei mentén mik azok a dolgok, amikkel foglalkozni kell.
Akkor most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Pataki Tündével, az Invitek stratégiai ügyfelek értékesítési vezetőjével, és Váci Dániellel, a 4iG IT biztonsági tanácsadói csoportjának vezetőjével. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.